Ez az Intermezzo, a vonalban Rádói György, a Magyar Nemzeti Filmarchívum igazgatója. Szia Gyuri, szeretettel köszöntelek!
Szia Edina, üdvözlöm a hallgatókat!
A halál után, ez egy 1920-ban készült magyar némafilm, amelynek a restaurálása valósult meg európai összefogással. Mit lehet tudni erről a némafilmről?
Hát ugye ez a 20-as évek egyik ritka némafilmje, azért kell azt mondjuk, hogy a 20-as évek ritka némafilmjei közül való, mert az 1910-es évek aranykora, ami olyan filmtermést hozott, hogy az 1917-es, 18-as évben a Magyarországon gyártott filmek száma meghaladta évente a 100 darabot, ugye nagy játékfilmekről van szó, tehát egész estés filmekről, és hát ugye óriási, hatalmas filmes tehetségek, filmkészítő nevek sorakoztak itt, ugye Korda Sándortól, Kertész Mihályon keresztül, és akkor eljutunk Dési Alfrédig, aki ezt a filmet is rendezte, de hát számtalan olyan tehetség bontakozott ki a 10-es években, akik később a 20-as években vagy nem tudtak szerephez jutni a magyar filmgyártásban, ezért külföldre kényszerültek, vagy egész egyszerűen ugye a 19-es politikai változások miatt voltak kénytelenek távozni az országból, de volt olyan is, aki egész egyszerűen gazdasági okokból, vagy új kalandokat keresve, új lehetőségeket keresve vándorolt el Magyarországról, többnyire először Bécsbe, aztán Berlinbe, később Hollywoodba, és aztán a külföldi országokban is arattak további sikereket. Na hát Magyarországon sajnos a trianoni békediktátumok után ugye nem csak az ország területét és népességét, hanem vele együtt a filmszínházainkat is elveszítettük, vagy hát annak a nagy részét elveszítettük, és a Magyarország új határai között működő a filmszínházak pedig tulajdonképpen szinte teljes mértékben az Antant hatalmak által forgalmazott, vagy hát az ő általuk behozott filmekkel voltak tele, és azoknak kellett a hegemóniáját elviselnie a magyar filmszínházaknak. Tehát a magyar filmgyártás tulajdonképpen több okra visszavezethetően nagyon-nagyon visszaesett a 20-as években, és ennek következtében korábbi, meg se közelítette a korábbi százas, évi százas mennyiséget a legyártott filmek száma. Tehát ez egy ritka dolog, hogy a 20-as években megjelent filmek egyébként, hogy mondjam, bemutathatók is a mai közönség számára, hiszen nem is nagyon maradtak fel, tehát az a kevés film, amit gyártottunk Magyarországon a 20-as években, abból is csak nagyon kevés maradt fel. Na hát ilyen a Dési Alfréd által 1920-ban rendezett A halál után című film is, ami tulajdonképpen sok más magyar némafilmhez hasonlóan nem Magyarországon maradt fenn, hanem külföldön, egy külföldi gyűjteményben, egy korabeli forgalmi kópia formájában, a belga királyi filmarchívumnak a gyűjteményében maradt fenn egy export kópia, amit francia és flamand felirattal láttak el annak idején, és úgy került bemutatásra a mozikba, és hát a belga filmarchívummal való jó kapcsolatunknak köszönhetően, illetve annak a nemzetközi összefogásnak köszönhetően, amelyet az elmúlt években beindított nemzetközi Hungarika kutatásunknak köszönhetően minden országra kiterjesztve napi szinten gyakorlunk, ennek következményeképpen tulajdonképpen megtalálunk, sikereket könyvelhetünk el azon a téren, hogy megtalálunk rendszeresen olyan magyar némafilmeket, amelyeket korábban elveszettek itt. És ez természetesen a belgák nagyon szakszerűen jártak el, és nagyon nagyvonalúan, hiszen az óriási gyűjteményükben létező sok-sok külföldi film közül, mikor észrevették, hogy ez a magyar film náluk létezik, akkor értesítették a Magyar Filmarchívumot, Nemzeti Filmintézet Filmarchívumát, és felajánlották a filmet hogy hazahozzuk, és itthon digitalizáljuk, illetve restauráljuk. Na most ez a film, ez egy fantasztikus történet, tehát hogy ez egy ilyen kísértett történet, tulajdonképpen egy gyilkosság, és a gyilkosságból való, az áldozat visszatér a halálból, és bosszút, tehát persze nyilván ez egy kitaláció, tehát egy félre sikerült gyilkosság, meg nem halt áldozata tér vissza, és aztán hozza a frászt a gyilkosaira, tehát ez egy ilyen kis, hogy mondjam, egy korabeli thriller, ami egyébként Gaston Leroux regényéből készült adaptáció. Gaston Leroux-nak a nevét valószínűleg úgy könnyebben beazonosítja a közönség, hogyha az Operaház Fantomja című darabot vagy regényt említem, hiszen ennek is Gaston Leroux volt a szerzője. Már önmagában az, hogy francia adaptációt választott Dési, vagy francia regényt választott az adaptáció alapjául Dési, az valószínűleg az Antant hatalmak jelenlétének és a bemutathatóságnak a biztosítása érdekében történt, hiszen korábban azért a 10-es években inkább az volt a jellemző a magyar filmgyártásra, hogy a magyar irodalom vagy a magyar színház remek műveit adaptálták nagyvászonra.
Köszönöm szépen, Gyuri. Rádúj György a vendégem, a Magyar Nemzeti Filmarchívum igazgatója, Halál után erről a kísértett történetről ejtünk néhány szót. Köszönöm szépen. Ez az Intermezzo, Rádói György a vendégem, a Magyar Nemzeti Filmarchívum igazgatója. A Halál után című film ritka példája a néma filmkorszakban népszerű fantasztikus kísértett film műfajának, ugye Dési Alfréd volt a rendező, aki egyébként minden vagyonát beleölte a filmgyártásba. Két korabeli budapesti filmgyárban, a Sztár és az Orion filmgyárakban is vezető pozíciót töltött be. Ugye most ezt a filmet restauráltátok, a címe az, hogy a Halál után. Ki volt a korszak sztárja? Kivel dolgozott együtt Dési Alfréd?
Hát ugye először is akkor mondjuk el, így van, hogy ezt a filmet már Dési a saját filmgyárával készíti, ugye Dési filmgyár néven futott ez a filmgyártó cég, tehát ahogy előbb is említetted, korábbi filmgyárak, amelyekben ő dolgozott, ez valóban a 10-es évek aranykora után az előbb említett filmgyártói kataklizma vagy összeomlás következtében már ugye ezek megszűntek, ezeknek a filmgyártó cégeknek a nagy része, ezért Dési tulajdonképpen létrehozza a saját filmgyárát és a saját forgalmazó céget is a saját nevén bejegyez, aminek köszönhetően egyébként valószínűleg a film elkezdett külföldre is exportálni, és így kerülhetett ki ez az exportkópia, ami most fennmaradt, és amit haza tudtunk hozni. Egyébként Dési saját maga rendezésében és gyártásában egy másik filmjét is, vagy egy másik filmjének a töredékét is felfedeztük nem olyan régen, az Prágában az Egy az Egyel című filmnek a töredékeit, amiben gyönyörű budapesti részletek vannak, és ezt is hamarosan hazahozzuk, és restaurálni fogjuk, és bemutatjuk a magyar közönség előtt. De hát a filmről akkor kérdeztél, hogy kik jelennek meg a filmben, hát ez teljesen egyértelmű, hogy a filmnek a dívája az mindenképpen Holai Kamilla, aki egyébként a kor egy gyönyörű szépségének számított, és nem csak szépsége miatt volt ő érdekes, hanem egy nagyon tehetséges színésznő volt, aki ugye színházban kezdte a karrierjét, Székesfehérváron kezdte a pályáját, Rákosi Szidi színiiskolájába járt, majd 16-ban tűnik fel először filmben a János Fitész című filmben, 1916-os filmben, amit Illés Jenő rendez, és később pedig a Corvin filmgyárral köt szerződést, és akkor onnantól kezdve tulajdonképpen folyamatosan kapja a megbízásokat a különböző filmszerepekre, tehát hogy majd több mint 30 filmet forgat életében, és nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, ugye a 20-as évek vég második felében ő már Németországban is fellép, és Németországban is kap filmszerepeket. Berlinbe viszi a pályája, és a Főbusz filmmel köt egy szerződést 1927-ben, ahol ahol filmeket forgat, de tulajdonképpen színpadi szerepeket is vállal továbbra is. Ő egyébként a 30-as években tért vissza Budapestre, ahol színpadra már nem lépett, tulajdonképpen ilyen, hogy mondjam, a színházi közéletnek a része sem maradt, de már kiemelkedő szerepeket nem kapott, és hát tulajdonképpen egy 1952-es kitelepítésnek az okán az egészségi állapota megromlott, és miután egy debreceni klinikán töltött sok hónapot, 1953-ban elhunyt, sajnos a Rákosi rendszer szörnyűségeihez kötődik az is, hogy tulajdonképpen ez a kitelepítésből fakadó haláleset, ez olyan titokban maradt, hogy még a saját férjét sem értesítették a haláláról. De ez most csak egy gyors kis életrajzi kitérő Hollai Kamilláról, aki tényleg valóban elképesztően jelen van a filmben, tehát a filmnek, amikor nézzük a különböző színészi játékait, ugye a néma filmek azért érdekesek, hiszen a dialógus hiány, ugye rengeteg mimikát, rengeteg gesztust kell bevetniük a színészeknek ahhoz, hogy megpróbálják a különböző hangulatokat, érzelmeket átadni, tehát egyfajta gesztusjáték vagy gesztikuláció sorozata egy néma filmes színészi játék, kicsit a színház és a film között valahol félúton található ez, és hát ő elképesztően uralja a nagyvásznak, tehát egyértelműen látszik, hogy sokkal gyakorlottabb, tehetségesebb, felkészültebb színészként, mint más filmbeli, akár nő, vagy akár férfi színésztársai.
Köszönöm szépen, arról is beszélgetünk majd, hogy mi jellemezte a 20-as évek magyar filmvilágát. Jövünk vissza Rádói Györggyel, a Magyar Nemzeti Filmarchívum igazgatójával. A Halál után című némafilmről beszélgetünk, amelyet frissen restauráltak európai összefogással. Erről beszélgetünk Rádói Györggyel, a Magyar Nemzeti Filmarchívum igazgatójával. Ugye ezt a filmet a közönség is megnézheti majd a szeptemberi budapesti klasszikus filmmaratonon. De Gyuri, kérlek, mesélj egy kicsit arról, hogy ez a film, ez ugye színes volt?
Hát ez egy nagyon érdekes pont, amire rátapintottál, ugyanis az embereknek általában az a benyomásuk, hogy a régi filmek, a néma filmek fekete-fehérek voltak. De most ez egyáltalán nem így van, ez csak azért él bennünk ez a kép, mert a néma filmeknek általában készült a 60-as, 70-es években, ugye ezek a század elő, a század első felében ugye tűzveszélyes, nitroceluloid filmekre forgatták a filmeket, ezért ezeket a 60-as, 70-es években megpróbálták átírni biztonsági filmekre, úgynevezett biztonsági filmekre, amiknek fekete-fehér anyagok, alapanyagúak voltak, tehát ezeket a fekete-fehér átiratokat később ugye lementették különböző televízióban vetíthető formátumokra is, tehát hogyha valaki találkozott moziban vagy televízióban néma filmekkel az elmúlt 40-50 évben, akkor valószínűleg egy fekete-fehér verzióval találkozott. De közben az eredeti változataik a néma filmeknek az esetek túlnyomó részében valamilyen színezési technikával színesek voltak. Természetesen nem a forgatott anyag volt színes, hanem utólag színezték ki a filmtekercseket. Ugye mindenkinek talán rémlik a Méliès féle Utazás a Holdba című film, vagy a különböző Méliès-féle kalandos, tudományos, fantasztikus filmek, amelyeket kézzel színeztek, sok száz kis színező dolgozott Méliès-nek a laboratóriumában, ahol képkockáról képkockára ecsetekkel színezték a filmeket. Aztán volt egy olyan technológia, mert hát azért ez egy nagyon költséges dolog, hogyha képkockánként akarjuk ecsettel kiszínezni a filmeket, ezért felfedezték azt a technológiát, amit egy úgynevezett francia szóból ugye virazsírozási technikának, vagy virázsozásnak neveztek el, ami tulajdonképpen nem más, mint egy ilyen színfürdő, ami borzasztóan elterjedt lett a némafilmes korszakban, mert tulajdonképpen ugye különböző hangulatok kifejezésére, az éjszakának és a nappalnak a megkülönböztetésére, mert hát ugye mindenkinek tudnia kell, hogy a némafilmeket napfénynél vették fel, hiszen abban az időben még nem álltak rendelkezésre olyan korszerű világítás technikák, amivel stúdióban tudtak volna forgatni, ezért vagy a szabadtéren forgattak, vagy üvegfalú stúdiókban, amiben a beszűrődő napfényt használták természetes fényként. Tehát ahhoz, hogy az éjszakai jeleneteket és a nappali jeleneteket megkülönböztessék egymástól, például az éjszakát egy ilyen sötétkék, lilás fényfürdőbe mártották, a filmtekersnek azt a részét, ami ezt az éjszakai jeleneteket tartalmazta, ezzel megkülönböztették a nappalt az éjszakától. De ugyanúgy különböző hangulatok, ugye az intrika, a különböző cselszövések, a románc, a szerelem, és akkor ezeknek mindegyiknek megvolt a maga kis színkódja, a sárga, a zöldön, a rózsaszínen keresztül egészen a vörösig. Úgyhogy valójában a némafilmes világ egy elképesztően csodálatos színekben pompázó művészeti alkotásoknak a tömeggyártása volt, ami hihetetlenül izgalmas a mai szemmel, hiszen a hangos film ugye teljesen elterelte a figyelmet a képzőművészetnek és a fotográfiának vagy a filmezésnek erről az érdekes és nagyon szenzitív kapcsolatáról. Tehát amikor a film színei, kezdetleges színei, és ilyen festési technikákkal alkalmazott színek, hirtelen dramaturgiai jelentést kapnak. Szóval elképesztő, hogy micsoda gazdagságú, színgazdagságú színekben pompázó filmeket láthatunk. És a Dési film a halál után az egy különösen színekben gazdag film, és azért csodálatos, hogy ez az eredeti nitrocellulózkópia fennmaradt Belgiumban, Brüsszelben, mert ezzel a digitalizálás, a digitális restaurálás során elő tudtuk állítani azt a színvilágot a filmhez, ami megegyezik azzal, amit a bemutatása pillanatában 1920-ban is láthatott a közönség. Tehát egy csodálatos időutazásról van szó, hirtelen visszarepülünk 1920-ba, és ugyanazt a kópiát tudjuk nézni, amit az akkori közönség.
És mi jellemezte a 20-as évek filmjeit?
Tulajdonképpen ugye a világban nagyon-nagyon erősen elszalad a film művészet felé, a szórakoztatóipar, a 10-es évek elejének a szórakoztatóipara, a későbbi irodalmi színpadi adaptációk, ugye ezeket meghaladja maga a filmművészet, és ugye beindul az expresszionizmus Németországban, de akár a Szovjetunióban is, tehát az amerikai filmről nem is beszélve, a hollywoodi film, ahol már olyan gigantikus produkciókat készítenek, egyébként sokszor magyar származású hollywoodi stúdióvezetők, mint Adolf Zukor vagy William Fox, ugye, hogyha csak gondolunk a Szárnyak című filmre, ezektől a magyar filmek egy picit elmaradnak az előbb említett nehézségek miatt. 1923-ban azért megpróbálkozik egy Egri csillagok adaptációval Fejős Pál, aki egy nagyon érdekes figurája a magyar filmgyártásnak. Egyébként a film elkészítése után már ő is továbbáll, és Amerikában próbál szerencsét, nem is kis sikerrel, mind a mai napig nagyon jelentős filmrendezőként van számon tartva Amerikában, majd utána Franciaországban is dolgozik, és tulajdonképpen 23-ban megcsinálja az Egri csillagok első változatát, aminek a bemutatóján maga Horthy Miklós is részt vesz, és a hasonlóképpen a Várkonyi féle verzióval itt is a hadsereg adja ugye a török hadsereget és a magyar hadsereg nagy részét, tehát nem az Egri várban forgatnak, mert hát ott már akkor sem lehetett a körülötte lévő város miatt, úgyhogy a Cseszneki várban forgatják a csata jeleneteket, a várcsata jeleneteit, illetve különböző városokban forgatnak középkori jeleneteket, de tulajdonképpen az első filmes adaptációja a regénynek, ami egyébként egy kicsit jobban is követi, vagy hogy nagyon hűebben követi Gárdonyi regényét, mint a Várkonyi féle adaptáció, az 1923-ban készült, kevesen tudják ezt, és a filmben a Cecei Évát alakító Jankowski Mara színésznő az, akitől egyébként nemrég előkerült egy pár érdekesség, amiről majd hamarosan be fogunk számolni, amivel egy kicsit majd talán felvillanthatjuk a közönség számára, hogy milyen is lehetett ez az 1923-as verzió. De visszatérve a filmgyártásra, 24-ben tulajdonképpen megszületik az első magyar filmtörvény, vagy legalábbis döntést hoznak az első magyar filmtörvényről, ami 25-ben érvénybe lép, és ennek az a célja, hogy a magyar filmgyártást szeretné a nemzeti filmgyártást megmenteni az akkori kormányzat, hiszen érzékelik az óriási visszaesést a 10-es évekhez képest, és ennek a filmtörvénynek a tulajdonképpen a lényege az, hogy minden 30. Magyarországon bemutatott külföldi film után ezeknek a bevételeiből származó különadónak a segítségével le kell gyártani egy magyar filmet. Tehát tulajdonképpen a magyar politika akkor már felismeri a filmeknek az újrabeindításának a jelentőségét, de sajnos, mire ez elindulna, és tényleg 26-27-28-ban már készülnek érdekes és izgalmas magyar gyártású filmek, például egyet nemrég újítottunk fel, és azt az Urániában bemutattuk tavaly decemberben, aminek Rabmadár a címe. Ezek már izgalmas alkotások, amikben látszik az, hogy kezd a magyar filmművészet is kezdi felvenni a versenyt, de hát sajnos a hangos film megjelenésével a néma filmeknek már nincs jövője, és ebben már nem is igazán fektet senki pénzt, úgyhogy egészen 1930-ig, illetve hát pontosan a 31-ig a Hippolyta Lakáig kell várni a magyar film újra éledéséhez, amikor ugye a Hippolyta Lakáinak a hangos film az első, illetve hát a második hangos filmnek az első magyar hangosfilm sikernek az óriási magyar és nemzetközi bemutatása és népszerűsége fogja megalapozni azt az új aranykort, ami a 30-as évek első felének és a közepére jellemző Magyarországon.
Gyuri, köszönöm szépen! Jövünk vissza, az a jó hír, hogy a Halál után című film a Budapesti Klasszikus Filmmaratonon látható lesz majd. Rádó György a vendégem, a Magyar Nemzeti Filmarchívum igazgatója. Az Intermezzo vendége Rádói György, a Magyar Nemzeti Filmarchívum igazgatója. A Halál után című 1920-ban készült magyar némafilm restaurálásáról beszélgetünk, amely európai összefogással valósult meg. De hogyan történt mindez, Gyuri? Hogyan zajlott ez az összefogás?
Tulajdonképpen a belga filmarchívum jelezte nekünk már korábban, hogy ez a filmtekercs, ez a korabeli filmkópia náluk a gyűjteményben megtalálható, és ennek kapcsán elindult közöttünk egy párbeszéd. Ezt megelőzően azért érdemes hangsúlyoznom azt, hogy a nemzetközi együttműködés a filmarchívumok között már nagyon régóta működik, sok-sok évtized óta. Magyar filmek is kerültek már elő az elmúlt 60 évben különböző országokból, de ami talán most a változást beindította, vagy hogy mondjam, egy magasabb sebességi fokozatba kapcsolta a magyar filmeknek a nem csak a hazahozatalát, hanem a közönség számára való elérhetőségét, az a digitális restaurálásnak, a tömeges digitális restaurálásnak a beindulása. A világ minden filmarchívuma ugye szembenézett a digitális átállással a 2000-es évek második felében, 2010-es évek első felében, és hát szerencsére elindult az a folyamat, amikor célul tűzte ki a filmarchívumok közössége azt, hogy a gyűjteményi állományokat minden filmarchívum megpróbálja a lehető legmagasabb szinten digitalizálni, és amennyiben szükséges ezeket digitálisan restaurálni, hogy a közönség számára elérhetővé váljanak a filmek. A korábban esetleg analóg kópián, rossz állapotú analóg kópián nem bemutatható filmek is. Tehát ez az a logika, ez az a szakmai, közösségi együttműködés, amiben mi működünk, ez 2017 óta is, és hát ugye ennek köszönhetően nagyon felgyorsult az a fajta kommunikáció közöttünk, amivel tulajdonképpen heti szinten vagyunk kapcsolatban különböző országok filmarchívumaival, és próbáljuk megtalálni, beazonosítani a külföldön kallódó magyar filmkincseket. Az elmúlt években nagyon sok sikerünk volt Hollandiából, Németországból, Ausztriából, Belgrádból, Szerbiából, vagy akár az Amerikai Egyesült Államokból, a Kongresszusi Könyvtárból is előkerültek olyan filmkincsek, amelyeket már vagy hazahoztunk, vagy pedig most dolgozunk a hazahozatalukon. Hát tulajdonképpen ennek a együttműködési rendszernek köszönhetően került a belga filmarchívumtól is haza Magyarországra, Budapestre az a filmtekercs, az az eredet, azok az eredeti filmtekercsek, amelyek ennek a gyönyörű filmnek a kópiáját adják, és hát óriási öröm ez tulajdonképpen, hogy 1920, tehát 104 évvel ezelőtt készült filmet hazahozhattunk Budapestre, és itt Pesten, Budapesten a Nemzeti Filmintézet film archívumába érkezett, ahol bevizsgáltuk, és a Nemzeti Filmintézet filmlaborjába, megint csak Budapesten mellettünk a Budakeszi úton, fantasztikus szakemberek segítségével kerül a film restaurálásra. Ez nem volt olyan könnyű egyébként, mert az anyag elég, hogy mondjam, elég sérült és elég szennyezett állapotú volt, tehát nagyon sokat kellett dolgozni az archívum és a filmlabor munkatársainak ahhoz, hogy a filmet digitalizálásra előkészítsük, tehát tulajdonképpen azokat a sérüléseket, szakadásokat, beszakadásokat le kellett javítani, amelyek esetleg a film digitalizáló berendezéseket, vagy magát a kópiát is digitalizálás közben károsíthatják, és sérüléseket okozhatnak. Tehát ez volt az elsődleges feladat. Valamint egy furcsa, nagyon furcsa szennyeződés került fel az elmúlt 100 év alatt erre a filmszalagra, amitől meg kellett tisztítanunk ahhoz, hogy a lehető legjobb minőségben tudjuk a képkockákat digitalizálni. Ezt ha hiszik, ha nem, egyszerű eukaliptus olajjal tudták a kollégák a leghatékonyabban megcsinálni, ami természetesen magát, a celluloidot és a képet nem bántotta, viszont ezt a makacs szennyeződést eltávolította, tehát néha egészen profán hétköznapi eszközökhöz is kell fordulni ahhoz, hogy a megfelelő megoldást megtaláljuk, nem mindig a filmszakmai eszközök adják a megfelelő választ ebben az esetben. Nyilván ez a kollégáknak a szakmai tapasztalata az, ami ilyenkor a leginkább szerepet játszik abban, hogy ők már tudják azt, hogy mit, mivel kell kezelni, és hol vannak a hatékony eszközök. Tehát így került a film digitalizálásra, restaurálásra, majd a filmet a nemzetközi összefogás keretében egy Európai Uniós pályázatra is beadtuk, tehát a film restaurálásának az ötletét felterjesztettük Kreatív Európa által szervezett pályázati kiírásba, és megnyertük tulajdonképpen ezt a pályázati pénz, aminek segítségével tényleg meg tudtuk csinálni a lehető legmagasabb szintű restaurálást, és a pályázati feltételeknek megfelelően egy harmadik ország bevonásával, Franciaország bevonásával a filmnek a nemzetközi premierje Párizsban volt, a Cinémathèque Française-ben, ami ugye az első nagy filmmúzeum a világnak, 1936-ban alapították, és hát ezután a bemutató után pedig így van, amint ezt te is említetted az előbb, a magyarországi bemutatót szeptemberre tervezzük a Budapesti Klasszikus Filmmaratonon, és ezután a bemutató után természetesen a film elérhető lesz a hazai mozik számára, előre rögzített zenével, televíziócsatornák számára, illetve a saját streaming platformunkon is megtekinthető lesz a filmio.hu.
És a Budapesti Klasszikus Filmmaratonon.
Ott mindenki.
Gyuri, nagyon szépen köszönöm, további jó munkát kívánok nektek, és remélem, hogy rendszeresen beszámolsz majd az ehhez hasonló eredményekről. Köszönöm.
Amint van rá lehetőségem, mindenképp köszönöm szépen a lehetőséget, minden jót, üdvözlöm a hallgatókat.
Rádúj György volt a vendégem, a Magyar Nemzeti Filmarchívum igazgatója itt az Intermezzóban.